Köszönöm szépen, illetve köszönjük szépen a figyelmet és a fölvezető mondatokat. Külön köszönjük a tapsot, amit szerintem még nem érdemeltünk ki, de majd talán a végén. Úgy látszik, akkor hiába esett az eső, és hiába próbáltunk mindent megtenni annak érdekében, hogy minél több embert riasztunk el, mégsem sikerült. A magam részéről néhány bevezető gondolatot szeretnék elmondani, vagy inkább csak nem is annyira gondolat, mint inkább benyomás, amit szeretnék megosztani önökkel. A múlt alkalom elgondolkodhatott minket arról, hogy mennyit érdemes belegyömöszölni egy előadásba. És hát ugye, ahogy ez itt látják önök is, ez tulajdonképpen menet közben formálódik. Ez egy olyan fajta performance, mint ami hát máshol ez egy szórakoztató műfaj szokott lenni, bár hozzá kell tennem, hogy velem már előfordult, veled még nem fordult elő, hogy engem hallgató megkérdezte tőlem mondjuk 5 évvel ezelőtt, hogy az órám után, hogy hadd kérdezem, hogy a tanár úr mióta stand-up-ol? Én, hát nyilván 20 éve, de hát nem, akkor még nem így hívták, na mindegy. Tehát ezt a fajta beszélgetős performance-t, amit nem tudom más néven nevezni, ezt többek közt itt menet közben alakítjuk ki az önök szeme előtt, meg hát találjuk, hogy mi legyen benne. És az egyik következtetésünk azért az volt, hogy tényleg jobb az, hogyha kicsit kevesebbet mondunk el, és éppen ezért a kevesebb több elve alapján nem tudunk minden korszakot átfogni, nem fér bele a kora újkor, nem fér bele az újkor, nem fér bele a legújabb kor, egy másfél órás összetömörített előadásba. Így marad az, hogy én inkább a legújabb korról szeretnénk beszélni, így is egy csomó minden ki fog maradni belőle, amit jogosan fognak nyilván kifogásolni, de ha kérdések lesznek, természetesen annyival hosszabbodik majd az együtt töltött idő, és azokra is megpróbálunk kitérni. 3 olyan könyvet választottunk ki, ami megítélésünk szerint a 20. századot alapvetően befolyásolja, és azokat a szerzőket, amelyeket most kiválogattunk, nem feltétlenül annak alapján tettük, hogy ők a legjelentősebbek, vagy a számunkra a legszimpatikusabbak, hanem úgy gondoljuk, hogy az általuk írott művek a legjellemzőbbek a 20. század könnyebb megértése szempontjából. Ha tehát mondjuk például egy, itt most nem marslakókra gondolok, de mondjuk egy világtól elzártan élő ember megpróbál megérteni a 20. századot, akkor annak azt tudnánk ajánlani, hogy ezeken a könyveken keresztül próbálja meg ezt megtenni. De mielőtt ebbe belemennénk, és konkrétan részleteznénk ezeket a dolgokat, én megkérném Miklóst, hogy azért mondjon egy pár szót arról, mint történész, hogy az egyes emberi sorsoknak, az egyes emberi történeteknek milyen olyan szerepe lehet a 20. századi történelemben, ami, vagy történeti regényekben, ami aztán elgondolkodtathat minket a későbbiekről.
Hölgyeim és uram, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Arra gondoltam, hogy egy pár szót szólnék arról, hogy ezek a mostani mai regényeink, még mindig nem áruljuk el, hogy melyek ezek. Ezzel kicsit hasonlítunk egy sorozathoz, ahol a 70. részben megvakul a főhősnő, és majd csak a 143-ban fogja visszanyerni látását, és a gazdag fickóhoz férhez menni. Vállaljuk ennek az ódiumát, hanem ezek olyan regények, amelyeknek a cselekményét akár már át is élhetjük. Nem az összeset, de valamelyest igen. Az én nagyapám 1904-ben született, míg megérte, hogy én történész lettem, és sohasem hitte el, hogy én jobban tudom Ferenc József uralkodását megítélni, mint ő, és az írve lehengerlően egyszerű volt. Ő egyszer látta Ferenc Józsefet, amint az Andrássy úton elment kocsival. Én valóban nem láttam Ferenc Józsefet elmenni kocsival, vagyis hát ahhoz nagyon komoly alkoholmennyiség kellett volna. De hát ugye felveti ez a kérdést azt, hogy mi az, amit úgy nevezünk, hogy mikrotörténelem. Ugye az eddigi regényeink mások voltak, mondjuk 2 példát mondok, a Sinuhét el lehetett helyezni egyetlen nagy civilizációban, az egyiptomiban, ami régen volt és sokáig tartott. Azután a Mikáért pedig el lehetett helyezni egy kaleidoszkópban, ami azonban szintén néhány évtizedet, de már az is régen volt. Most pedig valami olyasmit gondolkodunk, hogy ha minél közel vagyunk a 20. századhoz, annál nehezebb dolgunk van, bár az ember azt gondolja, hogy annál könnyebb. A jeles történész Nagy Feró énekelte egyszer, hogy utálom az egész 20. századot, és az első dolog az, aki élt benne, annak mindenki tud mondani legalább 5 okot, hogy miért utálja, és ugye ez nagyon az ellen hat, mint amit azt úgy nevezünk, hogy történeti mondjuk úgy objektivitás, vagy történetírói objektivitás. Én csak néhány példával szeretném illusztrálni, hogy az, amit mikrotörténelemnek hívunk, az miért érdekes, miért nagyon-nagyon nagy probléma azzal a korszakkal foglalkozni, amelyikben éppen élünk. Például gondolkoznak, hogy ugye állandó beszéd téma, hogy mit csinál a miniszterelnök, igaz? Akár ez, akár az előző, akár bármelyik. És tulajdonképpen ahhoz, és akkor erre mondunk válaszokat, hogy ezt csinálja, meg azt csinálja, meg ezt nem csinálja, meg azt nem csinálja, miközben tulajdonképpen kormányzati információkra volna szükségünk, igaz? Milyen kormányzati információhoz jutunk ma hozzá? Hát amit nyilvánosságra hoznak. Nyilván azokat hozzák nyilvánosságra, amik nem fontosak. Például engem sokkal jobban érdekelne, hogy hogy néz ki egy mai kormányülés jegyzőkönyve. De azt nem hozzák nyilvánosságra nyilván, a rossz nyelvek szerint újabban nem is készül.
Az más kérdés, hogy ténylegesen nem készül ilyen, de hadd tegyem hozzá, hogy ami a jegyzőkönyvben van, az nem az, ami elhangzik.
Na ez az. Ugye? Szóval, hogy azt gondolom, hogy itt egy gyorsan ítéletet mondunk valamikről, amikről igazából nem is tudunk semmit sem. Tőlem megkezdik a hallgatóim, hogy mi a vélemény az Orbán Viktorról, én mindig azt mondom, hogy semmi. Hát soha életemben nem ebédeltem vele, nem beszéltem egy szót. Hát mi véleményem lehetne? Maximum a intézkedéséről lehetne, de arról meg mit tudok mondani? Hát az igazán fontos infók ugye nem jutnak el hozzá. Mondhattam volna a Gyurcsányt is, tehát teljesen mindegy. Szóval azt gondolom, hogy ha például a gazdaság valós helyzete érdekelne valakit, hát akkor én utoljára fordulnék a statisztikákhoz, ahogy Sir Winston mondta, csak azt a statisztikát hiszem el, amit én magam hamisítottam. Ugye, tehát az adatok azok nagyon szűrten érkeznek hozzánk, és hiába élünk most, az igazán fontos történeti adatok azok nem jutnak el hozzánk. Még egy másik példa arra, hogy mire van rálátásunk, az autóban beszélgettük tegnap hazafelé, hogy ugye azt mindenki mondja, hogy a magyarság enyhén fogy. Demográfiai probléma van. Na most én, amikor nézem az egyetemi jelentkezési adatokat, akkor azt mondom, nem enyhén fogy. De ami még érdekesebb, éppen a barátommal beszéltük azt, hogy általános trend, hogy egy egykor három gyerekes nagyapának már csak három unokája van. Nem kilenc. Ez azt jelenti, hogy a fogyás az egy 60%-os körülbelül. Na most ezt így soha nem fogják megmondani a rádióban nyilván, vagyis van egyfajta, finoman szóval, azért használok ilyen szavakat, hogy a tudományosság látszatát kölcsönözzem az oldalon, van egyfajta diszkrepancia, tehát egy nagyon kiegyenlíthetetlen különbség, aközött, amit hivatalosan mondunk, meg amit érzékelünk mi itt a valóságban. Nagy kérdés az, hogy a nagy történelem, ha van ilyen egyáltalán, az vajon felfogható a mikrotörténeti tapasztalatok összességeként. Vagyis a sok béka perspektívából összeáll-e, valaha összeállhat-e egy olyan perspektíva, ami meg már nem béka perspektíva, hanem egy nagy rálátás egy egész korszakra. Nyugodtan szólj közbe. Jó, már csak rövid. Másként fogalmazva, én mindig azt szoktam ki, én ókorász vagyok, ezt nem is tagadom, tehát csupa piacképtelen és érdektelen dologgal foglalkozom, de vajon meddig kell visszamenni az időben ahhoz, hogy valamelyes objektivitással tudjuk szemlélni a történelmet? Hát például az asszíriaimmal világos a helyzet. Hát azok már nincsenek, és akkor őket valahogy látjuk. De például mi a helyzet 1989-el? Tudok én arról történészként beszélni? Van egy, az újabban a történész szakmában egy olyan szó, amitől nekem az agyam lelöki a szíjat, jelenkor történet. Az mi? Most vagy jelenkor, vagy történelem. De mondok mást, 1956-ról tudunk objektíven történelmet írni? Most van az évfordulója, a csapból is az fog folyni, de vajon képesek vagyunk? Megvan már a történelmi távlatunk? Hogyha én vagyok a Biszkú Béla unokája, akkor nekem van egy 56 képem, igaz? Ha meg nem vagyok az, egyébként nem vagyok az, akkor nem így élnék akkor. Szóval, hogy akkor nyilvánvalóan egy egész másik képen van. De még visszább megyek, és ez az utolsó példám. Vajon Trianonról tudunk objektív történeti munkát írni? Ezt tőlem hallgatóim sokszor kérdezik, azt szoktam válaszolni nekik, hogy igen, Trianonról már lehetséges ilyet írni egy koreai történész. Az meg tudná írni a Trianonnak az igazi történetét, pusztán azért, mert őt nem köti se. Én nem tudok Trianonról úgy beszélni. Engem már ez nem mondja, mint a Babis Mihály generációját, az sokkolta nyilván, hogy egy hatalmas országban egy garzonba kényszerültek. Engem ez már nem sokkol, mert én már ebbe születtem bele. De igazából az távlathoz nem csak az időbeli távolság kell, hanem valamiféle érzelmi távolság is, amivel én nem azt akarom mondani, hogy ne írjunk érzelmes könyveket Trianonról. Írjunk, csak azokat ne nevezzük tudományos történelmi könyveknek, mert azok más dolgok. Viszont ha én írnék egy jéghideg könyvet Trianonról, akkor végem lenne, ugye? Akkor a sajtó kicsinálna. És tulajdonképpen igazuk is lenne. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy dilemma, azzal a korszakkal kapcsolatban, amiben élünk, mert azt hiszük, hogy jobban ismerjük, miközben egyáltalán nem biztos. Viszont az kétségtelen, hogy olyan dolgokra is rálátunk, amire egy régi kor esetében nem látunk rá. Viszont egyfelől, másfelől, már úgy érzem magam, mintha a Talmudot idézném, másfelől azonban az kétségtelen, hogy nincsenek a birtokunkban az információknak, nincs birtokunkban az az összessége, amivel egyáltalán meg lehetne kísérelni azt, hogy egy korszakot valamelyes objektivitással leírjunk. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, és ez az utolsó, amit mondok, hogy a történelem, a történettudomány az kicsit az is fábulvas karika. A középkori egyetemeken a történelemmel a foglalkozást még az arts kategóriába, vagyis a művészet kategóriába sorolták. Ez nagyon szívesen gondolok erre olyan könyvekben, amikor két sor főszöveg után a többi lábjegyzet, szóval hogy ez mennyiben arts, mennyiben ragad magával, azt én nem tudom. De ugyanakkor ez mindig egy nagyon éles, borotva penge történet, és fogalmam sincs, hogy a sok mikrotörténetből valaha összeáll-e a maga a nagy történelem. És azt gondolom, hogy a mai íróink, most már megmondjuk, kik azok?
Még nem.
Mai íróink, akiknek a kilétét még mindig nem áruljuk el, egyik sem a Júlia regényfüzetekben jelentetett meg, egyébként ezt már most megmondom, de ők is valószínűleg ettől szenvedtek, hogy leírták a történet úgy, ahogyan ők látták, és ettől nekünk nagyon-nagyon érdekes a dolog, de nem szabad elfelejtenünk, hogy ez is csak egy teljesen szubjektív mikrotörténelem, még akkor is, hogyha törekedtek igazából valami másra. Ez most nagyon borzasztó hosszúra sikerült, de tulajdonképpen ennyit szeretem mondani, hogy drámai hangütésként, mint hogy eposzt kezdenénk.
Én ezt egy kicsit kiegészíteném, és azért mondanám azt, hogy még ezzel tartóztassad meg magadat a további vetítésektől, mert hadd mondjam azt el, hogy ugye ez egy régi dilemmája a történet filozófiának, hogy ki látja jobban a történelmet, az, aki kortárs, vagy az, aki később él. Descartesnak a 17. században az volt a véleménye erről, hogy valószínű, hogy az utókornak az a hübrisze, az a gőgje, hogy ő már sokkal okosabb, mert tudja, hogy hogyan végződtek a dolgok, az egy tévedés, mert nem biztos, hogy az utókor sokkal többet tud az arról a korról, amiben a kortársak éltek. A kortársaknak rendelkezésre áll az információknak egy nagy sokasága, aminek egy része elvész az idők során, az utókor már egy csomó mindent nem fog tudni, és nem fog tudni hozzárendelni. Lehet, hogy ezek az információk nem voltak olyan fontosak. De a kérdés valóban igazából nem is ez, hanem az, hogy a történelmet kilátja inkább. Mert nyilván nem a napi bevásárlások szintjén zajlik a történelem, azt mi nem tekintjük annak, mert nem az adja össze a mindennapi élet struktúrái, nem azok adják össze a történelmet. Ezt a Fernand Braudel történész által használt kifejezést, ezt most direkt azért hoztam, dobtam be, hogy ezek teszik ki az életünknek a nagyobbik részét. Mégis vannak olyan pillanatok, az én 77 éves apám életében az a nagy pillanat, az 1956. október 25-e volt, mert akkor mozdult meg Csongrádon valami, azelőtt még nem. Csak hallottak a rádióban a híreket, de akkor történt ott egy tüntetés, és keveredett bele, és az életét meghatározta innentől kezdve minden tovább. Viszont a kérdés az, hogy abban a történelmi pillanatban, amikor zajlik valami jelentős dolog, ki látja jobban, az, aki benne van, vagy az, aki kívülről szemléli? Mert a Waterloo-i csatában a gárda tisztet, aki éppen hárít egy döfést, és éppen le akarja puffantani a szembelévőt, de kidől alul a lova, és leugrik róla, és úgy látja, hogy hát azért még egy rohammal az egész megnyerhető lenne, de Napóleon már a távolabbi dombról réges-régen tudja, fél órával a meccs vége előtt, hogy ez már eldőlt. Úgyhogy ki látja igazából ezt jobban? Aki benne van, vagy aki kívülről szemléli, akár térben, akár időben? Vagy mondanám inkább azt, hogy kinek van inkább igaza? Annak, aki azt mondja, hogy úgy nagy átlagot figyelembe véve Magyarországot, például a II. Világháború végén a szovjet megszálló csapatok által nem érte olyan jellegű atrocitás, vagy olyan mélységben atrocitás, mint mondjuk a német lakta területeket. Hát most statisztikai átlagot nézve, ugye például, innentől kezdve a statisztikának megvan a maga sajátos lesajnálása, ha már Miklós is leszólta, én is egy kicsit, mintha leszólnám. Ugye az adott népességen belül a megerőszakolt nők számaránya nem biztos, hogy bármilyen mértékben is irányadó lehet abból a szempontból, hogy akik környezetében ez történt, vagy akikkel ez történt, azoknak teljesen irreleváns, hogy ezer nőből egy, vagy tízezer nőből egy az áldozat. Nem hiszem, hogy ezt objektiválni lehet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az a történelem azért fontos, a történelem úgy fontos, hogy egy szubjektív élmény annak, aki benne van, és annak igaza kell, hogy legyen, mert ő így élte meg, akinek az életét nem vették el, akit nem erőszakoltak meg, akit nem vertek meg, de mondjuk elvették a vagyonát. Az a legnagyobb méltatlanságnak éli meg azt, ami abban az időben vele történt. Tehát mi akkor is, hogy ez mások összehasonlítva nem így néz ki. Hadd mondjam el azt, még azt, hogy milyen különbségek vannak. Miközben ma már tudjuk, hogy a 44 októberre utáni időszakban Magyarországon mi minden történt. A püspököknek volt egy pásztorlevel, ami meg akadályozni a zsidók deportálását. Tudjuk, hogy Horthy Miklóst letartóztatták, elvitték, Dachau-ba vitték, ott szabadították fel az amerikaiak a tábort. És így tovább. Tudjuk, hogy egy csomó minden történt, és ebben az időszakban az én családomban az történt, hogy az apai nagyapám eltűnt az Árpád vonalban, az anyai nagyapám pedig kénytelen volt elhagyni az észak-erdélyi állását, mert félt, hogy jönnek a románok, és hát keresett egy megfelelő helyet, és hát a festői Körösgégényből a még festői Felső Gallára kellett költöznie, és nagyanyámnak a fő probléma az volt, hogy jönnek az oroszok, és betelepülnek a házba, amiben laknak, és ezek az oroszok akkora bunkók, hogy hát tönkreteszik az ő hétköznapi megszokott életét.
Jó, de emlékszem, amikor emlékezek, hogy 1989-es március 15-én hányan voltak, ugye mekkora dolog, amikor az a tüntetés zajlott, én a lányomat tettem tisztába. És 1985-ben meg azt mondjuk, hogy nem történt semmi, dehogy is nem. Egy nő akkor követte el élete legnagyobb hibáját, rosszkor kimondott egy igent rossz helyen, és hozzám jött, ugye? Tehát azt gondolom, hogy ezek a nézőpontok, ezek rendkívül olyanok, hogy ha innen nézem ilyenek, számomra 85 egy nagyon fontos év, valószínűleg a feleségem szám meggyászolja időnként azt a napot, de...
Neki is fontos.
De hogy mégis mi a... Tehát, hogy a mi nézőpontunkban ezek, nem mondja nekem senki, hogy abban az évben velem fontosabb történt. Akár a 89-es, hogy a lányomat ottan babusgattam. Szóval ezek szerintem egy nagyon nehezen. Mondjuk meg lassan legalább az elsőt.
Jó, azt azért nem titkoljuk tovább, hogy a 20. század történelmében a legjelentősebb esemény a hosszú 19. századot lezáró első világháború, amit a kortársak még csak nagy háborúnak neveznek. Eleinte még csak nem is annak nevezik. Először még csak háborúnak nevezik, ami kirobban Ausztria-Magyarország és Szerbia között. Majd ez eszkalálódik, és nemzetközi konfliktussá változik, mert a szerbeket az oroszok támogatják, az oroszok hadat üzennek Ausztriának, a német birodalom pedig hadat üzen Oroszországnak, mint Ausztria szövetségese. És ebből aztán kialakul egy nagy konfliktus, amelyben igazából nem is annyira az a döbbenetes, hogy mennyire hosszantartó erőfeszítésekre késztette az európai térséget, és ez Európán elsősorban európai háborúként vált ismerté, hanem azért, mert rengeteg korábbi hagyományos intézményt, viszonyrendszert, gondolkodásmódot, értékrendet és értéket egyszerűen eltörölt a földszínéről. Sokkal nagyobb törés az első világháború, mint egy pusztán háborús konfliktus, mert az európai civilizációban ekkor szűnnek meg évszázados vagy akár évezredes tradíciók és jogfolytonosan létező intézmények vagy szokások. Ennek az egyik tanúja, vagy az egyik érdekes megközelítése a Schweik című opusz, aminek szerzője Jaroszláv Hasek, egy nagyon sajátos ember volt, akivel most nem kell feltétlenül úgy tekinteni, hogy mi őt tartjuk a legnagyobb történelmi regényírónak, ő nem történelmi regényíró, ő csak egyszerűen egy publicista, akiből aztán egy világhírű író lesz, ami a világhír persze elsősorban akkor ér el, amikor ő már meghal, vagy éppen már meghal. Viszont nagyon jól adja vissza az a regény, a fiatalabb generáció kedvéért mondom, hogy ez volt az a regény, amit a nagyobbik fiamnak a kezéből én nem tudtam kivenni, és ő miután kétszer elolvasta, közölte, hogy most majd a vizsgaidőszak végeztével ő harmadszor is el fogja olvasni, mert annyira üdítőnek talált, annyira másnak tartotta. Ő szórakoztatónak tartja elsősorban, mi nem biztos, hogy csak a szórakoztató részt látjuk majd benne.
Ennek a Hašeknek nagyon érdekes az élettörténete, nem tudom, az mennyire ismert, ott a képek között, ha látnak egy olyat, ami a korai vörös hadsereg egyenruhájának tűnik, akkor ez nem véletlen. Hašek 1906-ban deklaráltan anarchista lett, és mégis többször letartóztatják, és Ennek ellenére mégis eltítják tőle a mennyasszonyát. Pedig hát nincs annál jobb, mint a lányunkat oda egy pasinak, aki éppen most csitten van. 1910-ben mégis megnősül, ám a hölgy 1913-ban visszaköltözik a mamához, és a házasságnak egy ideig úgy tűnik, hogy legalábbis az együttélés szintjén vége. 1915. februárjában Schweik jelentkezik a monarchia hadseregébe, és 15. szeptemberében fogságba esik, és a Szovjetunióban, akkor még Oroszországban a 17-es felzúdulást megéli, és belép a Vörös hadseregbe. Sőt, az egyik Szibériában harcoló Vörös hadsereg csoportnak a politikai tisztje lesz. Harcol a csehszlovák légióban, meg az egyebekben, és csak 1915 után, ez 17 után sem tér haza, csak a 20-as éveknek az elején. Még egy apró magántörténeti adalék, 1920 körül a Szovjetunióban is megnősül, elfelejtve azt az apró, ám de talán mégsem érdektelen információt, hogy neki otthon már van egy felesége. Ezt klasszikus bigámiának hívják. Úgyhogy aztán hazaérkezik, és nem nagyon a helyi csehszlovák új kommunista pártba sem találja igazán a helyét, mert hazaárulással vádolják, hiszen megadta magát a monarchia, szóval furcsa. Ugyanakkor pedig ezt a morális szempontból nem elhanyagolható tényt az elvtársak a szemére vetik, és ő ettől szomorú. Aztán nagyon korán meghal, és úgy tudom, hogy nem is tudja befejezni a regényt, hanem az utolsó részeit már tollban mondja.
Még néhány adalék azért. A Schweik és a szerzője, Hacek, azért két különböző személyiség. Tehát a Jaroszláv Hacekről bár tudjuk, hogy egy bohém ember volt, azért nem volt annyira végletesen bohém, mint az által ábrázolt, kitalált figura. Sokkal számítóbb volt ennél, és sokkal több cinizmus szorult belé, mint az által megalkotott figurába. Amit érdemes róla még elmondani, az természetesen az, hogy nem csak ez az egy műve van, a Schweik, vagy a egy derék katona kalandjai, hanem vannak más írása is. Számomra az egyik legsajátosabb írása, tehát valaki jól tud nevetni rajta, én nagyon a saját korunkra tudom értelmezni, az a törvény keretein belül fontolva haladó párt története című könyve, amelyben egy fiktív pártot, egyébként ez létre is, tehát nem fiktív párt, mert valójában ő tényleg alapít, amely nem csinál semmit. Az egésznek az a lényege,
két farkú kutya.
Hogy olyan, mint a két farkú kutya párt annak abban az időben. Ő a cseh nacionalizmust épp úgy értelmetlennek és károsnak tartja, mint az ausztroszláv gondolkodást, amelyik a szlávok számára a monarchián belül képzeli a jövőt, bár később nem lehet tudni, hogyha megérte volna a folytatást, még 10 évet élt volna, akkor hogyan tekintett volna az egykori Ausztriára. Minden esetre František Palackinak, a cseh történésznek, a legnagyobb cseh történésznek tegyük hozzá, aki a 19. században élt, az egyik mondatát idézi, és meglehetősen hát cinikus körülmények, vagy cinikus felhanggal Schweik szájába adja a mondatot, hogy ezt a hülye Ausztriát, ha nem volna, külön ki kéne találni. Amivel nagyjából azt mondja el, hogy a cseheknek nagyon jó Ausztriában, ahhoz képest, hogy milyen más lehetőségek vannak, például az orosz birodalomban való betakozódás, és annak az elkerülés érdekében ez még mindig jobb, mint más. Politikai nézetei valóban inkább radikális, olyan polgári, radikális, anarchista nézeteket val. A regényeiben vagy írásaiban központi szerepet játszik a sörfogyasztás és hát a különböző kocsmák. Ennek az lesz a következménye, hogy a mai Prágában, illetve nem csak Prágában, hanem számos más cseh és morva városban az általa megalkotott figuráknak és az általa megemlített helyeknek a turisztikai jelentősége mai napig is meghatározó. Én például emlékszem arra, amikor az érettségi előtt elmentünk, úgy döntött az osztály, hogy osztálykirándulásra Csehországba megyünk el, és én az emlékezetemben 24 lány volt és 8 fiú. A 24 lány együttetően amellett döntött, hogy akkor az osztályfőnökünkkel elmennek megnézni a Hradzsinba az impressionisták kiállítását. A barátom pedig hozta magával az édesapjának azt a térképét, amelyen bejelölte az őnász útján a legjobbaknak talált sörfőzőhelyeknek és mérőhelyeknek a térképét, és hát nem csoda, hogy innentől kezdve én nem nagyon tudok nyilatkozni az impressionista kiállításról, ellenben azt tudom, hogy melyik sörözőbe érdemes bemenni Prágában. Nos, ebben nem az alkohol mértéktelen fogyasztására akarom buzdítani a fiatalokat, hanem azt akarom jelezni, hogy a polgárosodásnak egy nagyon furcsa kritikája jelenik meg, vagy egy görbe tükre jelenik meg a Haseknek a műveiben. Az a fajta polgárosodás, amely önmagába fordul az osztrák-magyar monarchiában, a magyar az jellemzően nacionalistának van ábrázolva, a cseh pedig jellemzően kispolgárinak van ábrázolva, ami nyilvánvalóan nem fogja sem a művészeteket, sem a tudományt megváltoztatni, sem a társadalmat. És ezért a művei állandóan egyfajta folyamatos elégedetlenséget tükröznek. Schweig tulajdonképpen csak az általa fölvett hülyeséggel tudja túlélni azt a frusztrációt, ami a társadalomban és a körülöttévő világban egyébként mindenkit a konfliktusokra ösztönöz.
Pirakozi, van ott egy tábori lelkész, ugye?
Otto Katz.
Ugye? Tehát szóval, igen. Hogy ebben nyilvánvalóan, ebben én azt gondolnám, hogy itt van valahol az anarchista, mondjuk egy antiklerikális énje a Haseknek, hogy én nem hiszem el, hogy minden tábori lelkész ilyen lett volna, miközben akár hiszem, hogy volt ilyen is köztük, de hogy az egyetlen tábori lelkész végül pontosan így ábrázolja, az azért nem lehet véletlen. Ugye ő az, aki elveszti a harcot az etil alkohollal szemben.
Vannak más szereplők is, ezért akik nem olvasták a regényt, annak kedvéért azért érdemes elmondani, hogy két állandó jellegű szereplője van ennek a Schweig című regénynek. Schweig a derék katona, aki egyébként már tulajdonképpen túlkoros, tehát ő már leszolgálta maga katonai idejét korábban a békeidőben, de hát jelentkezik a háborúba. A másik pedig Lukás főhadnagy, aki neki a tiszti szolgája lesz. És a kettőjük kapcsolatáról szól a történet, egy történelmi, létező történelmi konfliktusba elhelyezve. Az az izgalmas benne, hogy amikor egyébként nem csak az adott cseh sörözőket tünteti föl, amelyek akkor is léteztek, és azért ez egy jó érzés elmondani, hogy 100 évvel később, mai napig is léteznek, hanem föltüntet más helységeket is, más helyszíneket is, így például Királyhida épp úgy szerepelben, ami ma Bruck an der Leitha néven Ausztria területéhez tartozik, történelmi igazság kedvéért, illetve más magyar települések is fölmerülnek rajta, vagy megjelennek benne, például Homonna, ami akkor még Magyarországhoz tartozik, de akkor Homonnában van egy kút, amelyből konyak színű víz folyik, ami hát azt nyilvánvalóan nem konyakot jelent, hanem hát valami szennyezett vizet, amivel aztán álmofutását tovább fokozza a tiszti szolga. Egy kicsit úgy, mint a Bendegúz az Indul a Bakterház című regényben, bár hát többen inkább a filmet ismerik valószínűleg. Tehát Schweignek az az attitűdje, hogy a világ úgyis hülyének fog nézni, ezért tegyünk a világ kedvére, és hitessük el vele, hogy mi tényleg hülyék vagyunk. Sőt, játszunk erre rá. Amikor felelősségre akarnak vonni, akkor jelezzük, hogy de mi jelentemalásan tényleg hülyék vagyunk, és erről nekünk orvosi papírunk van, ezért minket ki kellett volna már szuperálni a hadseregből, de hát ez a hadsereg óriási nagy gesztusa és óriási nagy lelkűsége, hogy hát ez mégsem teszi ezt velünk. És ez ellen a hülyeség ellen egy polgári társadalom még egy háborús helyzetben is igazából tehetetlen. Tehát nincsenek fölkészülve arra, hogy mi történhet akkor, amikor valaki szemmel láthatólag visszaélve a helyzetével átveri. Tehát hülyének ábrázolja magát, hogy ezzel a hülyének mutassa a környezetét is.
Igen, de hát ugye azt tudjuk, hogy nagyon nehéz eldönteni, hogy a dili házban ki van belül és ki van kint. Tehát egyáltalán lehet, hogy egy kicsit ennek a Schweigben mindig az is benne van, hogy itt egyedül a Schweig normális. Ugye van egy ilyen mondat, hogy te uraim, hát ne lőjenek ide, itt emberek vannak, ugye?
Mondja a fronton.
Ugye? Tehát, hogy én néha azt gondolom, hogy mindenki más hülye, a Schweig az egyetlen, akiben még maradt némi normalitás.
Viszont vannak ténylegesen létező szereplők, Palivec vendéglős egy létező személyiség volt, aki rendkívül büszke volt arra, hogy őt megörökítette a nagy cseh író, és a kocsmája az hosszú ideig fönnállt. A Palivec úr úgy kerül be a regénybe, hogy ott gyülekeznek nála a környékbeli törzsközönség, és hát tárgyalják azt, hogy lelőtték Ferenc Ferdinándot, és hát mi következik majd ebből, és hát ő rendkívül óvatosan akar eljárni a törzsközönséggel, és mondja, hogy ne legyenek szívesek, egy kicsit visszafogottabban, mert kérem, ne politizáljanak, uraim, hát könyörgöm, hát itt mindenki tudja, hogy itt van a besúgó, és Brett Schneidernek hívják a besúgót. Hát Brett Schneider úr is itt, hát ne mondjanak olyanokat, amiért hát itt elvihetnek bárkit is, vagy akár engem, mert hát mondja, itt még az is előfordult az emberrel, hogy a Ferenc József képéért is elviszik az embert, mert azt tisztesség, nehesség szóván leszarják a legyek. Na erre a mondatra már föláll a besúgó, és azt mondja, ön felségsértést követett el, ezért letartóztatom, kövessen. Palivec vendéglőst becsukják a dutyiba, és az első világháború végig börtönben tartják, úgyhogy egy puskalövést nem tud tenni, semmit nem tud csinálni. Így ugolja ki tulajdonképpen egy büntetésvégrehajtási intézetben azt, hogy ki menjen a frontra. A valós Palivec is egyébként börtönbüntetés szenved, és ezért nem kerül a frontra. Tehát vannak ilyen figurák, de hát talán azt hiszem a legizgalmasabb mégis az egyéves önkéntes figurája, és Vodicska Árkásznak a figurája, akik mind a ketten Schweikhez hasonló módon megpróbálják az egész létező osztrák-magyar monarchiát, benne a létező cseh önállósági törekvéseket megfelelő cinizmussal és távolságtartással szemlélni.
Miközben a Ferenc Ferdinándról jól tudjuk, hogy ő egy hármas osztás, tehát egy trializmus felé akart elmozdítani a monarchiát, tehát egy osztrák-magyar cseh, vagy osztrák-magyar szláv monarchiával, tehát az ő halála az valóságos csapás volt azon politikai erők számára, akik szintén megpróbálták a monarchiát a két központúság felül egy ilyen háromszög alakzattá átformálni.
A regény egyébként úgy indul, hogy egyébként jön Schweikhez, beállít a takarítónője, a házvezetőnője, és közül, hogy hallott, hogy megölték a Ferdinándot. Milyen Ferdinándot? A kokoska Ferdinándot, aki a kutyaszart szedi az összeutcáról? Nem, hanem a Ferenc Ferdinánd őfelségét, tisztesség, nehesség szólván. Na hát, és így kezdődik el az a történet, amelyben Schweik végig félreérti. Eleinte nem lehet tudni, hogy ez most véletlen vagy szándékos. Ennyire ember nem lehet hülye, gondolja az olvasó, de lehet. És igazából ez az egészben a legizgalmasabb, hogy hogyan reagál mindenre a cseh törzsközönség. Mondok egy példát, talán nem mindenkinek evidens, a Picasso kalandjai című svéd film. A Picasso kalandjai egy olyan film, amelyben egyébként a kornak megfelelően egy abszurd film, tehát olyan kifejezéseket használnak, amit egyszerűen nem kell lefordítani.
Tehát Herr Hauptbahnhof.
Ebben hangzik el a Herr Hauptbahnhof kifejezés, és egy csomó minden más is. Ezt a filmet itt Közép-Európában mi nagyon tudjuk értékelni. A svédek számára nem ugyanez a jelentősége mindennek. Ők nem ezt látják belőle. Nem ugyanaz tehát egy műalkotásnak az értéke otthon, mint külföldön. Ezt azért mondom el, mert a cseh regényírónak a 100 évvel ezelőtti dologról szóló alkotása Magyarországon óriási könyvsiker volt. Csehországban szintén, de Csehországban egészen más konnotációval. Csehországban az embereket ez sokkal inkább megosztja. Hiszen a cseh népi hős, a par excellence átlag cseh, az Schweik. És jó-e ez? A 20. század történelméből sajnos tudjuk, hogy a csehek a szabadságokat nem a frontokon vívták ki. Az első világháború végén megszülető Csehszlovákiáért tulajdonképpen sok puskalövés nem esett. Majd amikor 1939-ben ez az állam megszűnik, hát sajnos akkor se. Tehát azt tudjuk, hogy amikor a 1938. októberében, a kellemes Oktoberfest árnyékában összeülnek az akkori nagyhatalmak képviselői, és megállapodnak arról, hogy Szlovákia különáll, Csehország pedig protektorátusként létezik majd tovább a Német Birodalomban, akkor az akkori államfő nem tudja mozgósítani a hadsereget, nem is akarja, így tulajdonképpen egy puskalövés nélkül kerül a németek kezébe Csehország. Amikor 1945. május 9-én a győzelem napján és a II. Világháború hivatalos végén véget érnek a csatározások, és Dönitz-Szenger nagy aláírja a feltétel nélküli kapitulációs okmányt, addigra már ugye a főnök meghalt, Prágában még körülbelül 3 napon keresztül járőröznek tovább az SS, a Waffen-SS alakulatai, és tartják fönt a rendet, mert nem akarják elhinni, hogy Németország megadta magát, és hogy a Führer meghalt volna, hát ez kizárt. A csehek tehát ott igazából megint csak nem elementáris erővel, népfölkeléssel űzik el a hódítókat, hanem hát ezek egyszerűen tudomásul veszik, és utána kivonulnak majd. Ezt követően felszabad a Csehszlovákia. Amikor helyreállítják Csehszlovákiát, akkor a cseheknek 1968-ban megint csak azzal kell szembenézni, hogy van egy reformmozgalmuk a Szovjetunió árnyékában, de a bevonuló szovjet tankokkal szemben ők nem fognak kirobbantani egy olyan ellenállás, mint amilyet 1956-ban Magyarországon tapasztalható volt. Azaz a svejkizmus, azaz a magunkat hülyének tettetve együtt sodródni az eseményekkel, mert fontosabb túlélni, mint hősi halottnak lenni. Ez a cseh közvéleményre, a cseh nemzeti identitásra azért egy jelentős terhet rak. Úgyhogy a mai cseheknek egy jó része nem feltétlenül büszke a svejkre, és hát ugye a 20. század történelme azért azt bizonyítja, vagy támasztja alá, hogy azért viszont sajnos elég sokan gondolkoztak svejkhez hasonló módon, akik pont az ellenkezőt képviselte annak, mint amit Mussolini mondott, hogy ők úgy gondolják, a csehek úgy gondolják, hogy mégiscsak hősként meghalni az kevésbé jó dolog, mint nem hősies módon sokáig élni.
Igen, de nem tudom megállni a kérdést. Hát mi eközben Doberdótól a Donkanyarig végighajszoltunk, és ki járt jobban? Melyik ország? Ezek szerintem nagyon nehéz kérdések. Nem akarok én svejk lenni, csak tisztelettel jelzem, hogy mindegyik konfliktusból jobban jöttek ki, mint a hősies magyarok. Ebben is van valami. Ez már a politikai elit minőségéhez vezet el, amit azonban most nem akarok érinteni.
De azt hadd tegyük hozzá, hogy az első világháború és annak következményei ugye megint csak egészen másképp mutatnak egy cseh olvasó számára, mint egy magyar olvasó számára. Egy cseh az úgy olvashatja a svejket, az abban lévő dolgokat, mint hát ezek azok a hát kicsit kevéssé vállalható magatartás minták, kevéssé vállalható gondolkodásmódok, de meg végül elvezettek az önálló cseh állam megszületéséhez. Ezzel szemben mi úgy tekintünk az első világháborúra, amelyben egy nagy hatalomhoz tartozó országunk 1000 éves határaival együtt egyszer csak egyik napról a másikra elveszett, és azóta se tudtuk ezeket visszaállítani. Azaz, nekünk ez egy olyan traumát jelent, amiben nem tudunk röhögni, nem tudunk valami jót látni, mert ebben nekünk az egész egy tragédia, mert ebben hozzátartozik az elsodort falu, ehhez hozzátartozik az ének a búzamezőkről, és hozzátartozik egy csomó minden olyan más kulcsregény a magyar 20. századi irodalomból, amely mind azt mutatja, hogy egy szörnyű tragédia volt az, ami Magyarországot érte. És hát nyilvánvalóan innentől kezdve egészen másképpen látjuk ezeknek az irodalmi alkotásoknak is a jelentőségét. Nekünk sokkal tragikusabb és sokkal inkább ilyen drámai a történelem látásunk a 20. századra vonatkozóan, mint a cseheké.
És akkor még a következő áldással a kommunizmusról nem is beszéltünk, és szerintem a következő regény az meg valahol odafele visz minket.
Mielőtt azonban erre rátérni, még hagyd mondjak el, hogy azért a 60-as években keletkezett egy hát hogy mondjam, szóval ilyen van az irodalomtörténetben elég sokszor van ilyen, hogy valaki ír egy sikeres történetet, és utána azt későbbiekben valaki folytatja. Rejtő Jenő halála után eltelt 70 év, a magyar szerzőjogi törvény értelmében, innentől kezdve ez már közkincs, tehát nem lehet ebből hasznot húzni. Van olyan ismerősöm, akit megkeresett valamelyik Rejtő leszármazott azzal, hogy mit tesz Isten találtak a padláson néhány kéziratot, amelyet Rejtő Jenő írt. Hát ugye ezek lettek azok, amelyek hát most... Szóval kétes a bizonyosok, a könyv maga egyébként a Vanekur Párizsban. A valamennyi rejtőregény közül leggyengébb. Majd ezt követően újból telefonáltak, hogy 2 évvel később ennek a jogász ismerősének, és azt mondta, hogy nézzék, további kéziratokat már ne találjanak, ha lehet. Mert megpróbáljuk ezeket újraírni, vagy továbbírni. A blogoszférában, tehát a mai világban azért elég gyakori az például a Harry Potter regényeknek a folytatását, alternatív befejezését sokan írják meg, magyarul, angolul, bármilyen más nyelveken, ami nem könyvformában jelenik meg, de az emberekben benne van az igény, hogy akkor legyen folyt, ne érjen már véget az a jó történet. A Svejk is valami hasonló helyzetbe kerül, mert azt is megpróbálja egy kortárs szerző megírni, hogy a második világháború után a Svejk az hogyan próbál túlélni. És ez persze abban a korban is egy társadalomkritika, persze abban a korban is a svejkizmusnak a meglétét támadó íromány lenne. De hozzá kell tennem azt is, hogy ezek a próbálkozások ezek nem egyediek. A Svejkből készült film is, Svejknek sok helyen állítottak emléket.
Képregény van.
Képregény is készült belőle. Tehát a halhatatlanság felé úton elindult a figura, annak ellenére, hogy ahogy te is mondtad, nem egyértelmű, hogy nálunk itt Közép-Európában mi hősként tudunk-e tekinteni egy ember, aki hősies módon kijátszott minden szabályt, és túlélt. Vagy, hát, mint az én dédnagyapám, aki pedig hát kapott egy haslövést, és belehalt. Ezek teljesen más narratívákat fognak eredményezni majd a világháború vonatkozóan. Az eredmény ez egy más külön dolog. Most ez tényleg, hogy ki nyert és ki veszített, ki mit szenvedett ennek következtében. De hogy a társadalom mit vesztett azáltal, hogy a háborúban részt vett a fölmenő generáció, az előtte lévő generáció, az sok mindent meghatároz. Mondok egy példát még rá, hogy alátámasztam, de aztán ígérem, hogy még tovább nem mászkálok vissza az időben, és nem veszem el a lehetőséget a tovább lépéséről. De például 1849-ben Magyarország elveszíti a függetlenséget vívott háborút. Görgény leteszi a fegyvert az oroszok előtt, de hát azért az oroszok, mintán legyőzték a magyarokat, kivonulnak innen, szerencsére akkor még kivonultak. Az osztrákok azonban itt maradnak, és akkor innentől kezdve ők rendelkeznek Magyarország sorsa felől. A magyar katonákat pedig, akik huszárok voltak, kényszer sorozzák és besorozzák olyan területekre, olyan helyőrségekbe, ahol nem árthatnak, nem szervezhetnek ellenállást. Az osztrák-magyar monarchiának a kiegyezésig egy igen jelentős megoldása az, egy újító jellegű megoldás, hogy egy mindig nemzetiség, vagy másik nemzetiség területén teljesít szolgálatot. A csehek itt, a magyarok Olaszországban, vagy az olasz területeken, olaszok Ausztriában, és így tovább, hogy keveredjenek össze egymással, hogy ne tudjanak megszerveződni. És ez viszont azt teszi lehetővé, hogy amikor 1859-ben az osztrák császárság a Piemonti királysággal, ami helyett egy nevetségesen kicsi államocska összeütközésbe kerül, akkor valójában az osztrák császárság nem lesz versenyképes. Mert azoknak az embereknek a harci morálja, azoknak a magyaroknak, akiknek az olaszok ellen kéne küzdenie. Miért kéne ezek ellen küzdenie? Mit nyernek vele? Olyan hősies magabiztossággal lövöldöztek, tudjuk, mert voltak hadbírósági esetek, tehát maradtak vissza ebből peranyagok, hogy simán fölé lövöldöztek az ellenségnek ezek a magyar katonák, mert nem érezték szükségét, hogy ők legyőzzék az ellenséget. És ez lehetővé tette, hogy ezek az emberek túlélik ezt a háborút, lehetővé tette viszont, hogy az osztrákok ezek után elveszítsék a háborút, és rákényszerítette egy idő után a bölcs uralkodót, hogy mindent gondoljon meg és fontoljon meg, és mégis inkább egyezzen ki például a magyarokkal. No, de ennyit akartam csak elmondani, mert most már aztán tényleg lépjünk tovább, hiszen az első világháborúnak van egy rettenetes elfajzása, egy borzasztó története 1917-ben, amikor a világháború kellős közepén a németek majd bevetik a csodafegyvert. A csodafegyver az nem a V1, amire a második világháborúra tetszenek gondolni, a csodafegyvert úgy hívják, hogy Vlagyimir Iljics Uljanov, aki Zürichben él, egész jól él egyébként, csak zárójelben jegyzem meg, hogy a Lenin néven, forradalmi nevén száműzöttek keserű kenyerét robogtató Lenin a Svájcban. Mai napig se tudjuk, hogy milyen forrásokból táplált bankszámlájából élt. Miután ő elhagyta Svájcot, és német birodalmi lepecsételt vonatokban átszállították őt a frontvonalra, és utána átküldték az orosz területekre, a bankszámlája az ott maradt. A 2000-es évek elején ebből óriási botrány lett, amikor kiderítették szemfüles újságírók, hogy na de hát vannak úgynevezett alvószámlák Svájcban, és többek között például egy a svájci állam, mint sajátját kezeli a Vlagyimir Ilics Uljanov néven bejegyzett, nyitott, több mint 100 évvel ezelőtt nyitott számlát, és hát mégis mi lesz így, vissza kéne ezeket talán származtatni a tulajdonosoknak, vagy leszármazottaknak. Na, mindesetre ez a Vlagyimir Ilics Lenin...
Egy pillanat, tudják, miért ismert Rócürichben? Mert van Svájcban egy törvény, hogy egy bank föld alatti trezorjához 100 méternél közel nem lehet alagutat fúrni, és Zürichben nem volt olyan nyomvonal a belvárosban, ami ennek megfelelt volna.
Ilyen helyeken őrzik tehát ezeket a pénzeket. Na mindesetre ez a csoda fegyver elmegy az orosz birodalom akkori fővárosába, Szankt Petersburgba, és megszervezi a puccsot, amelyel, ugye Schmidt Mária professzor, vagy kolléganőknek a kedvenc kifejezésével érve, a nagy októberi szocialista forradalom, amely valójában kis novemberi kommunista puccs, ezzel eléri azt, hogy az ideiglenes kormányt elmozdítják a helyéről, átveszik a kommunisták a hatalmat, és Oroszország abban a pillanatban beszüntet mindenfajta ellenségeskedést a fronton, a Németországgal szemben. Azaz, a német birodalom sikeresen kiléptette Oroszországot egy puccsal a háborúból. Ez a puccs azonban sokkal többet jelentett ennél, mint hogy átmenetileg Németország hadviselő félként megszabadult a keleti front terheitől, mert a bolsevizmus, amely ennek a kommunista pártnak az ideológiája lett, és célkitűzés lett, hogy ezt megvalósítsa, sajnos stabilizálódott az országban, abban az országban, és a világ legnagyobb országában, nagyobb kiterjedésű országában 4-5 évnyi belső háború után kialakult a szovjet rendszer. A szovjet rendszernek az embertelensége, amelyben az emberi személynek a jelentősége huszadrangúvá válik, sokadrangúvá válik, amelyben az emberek társadalmi rétegekre, csoportokra osztanak, munkásságra, parasztságra, burzsóákra, arisztokráciára. Ez utóbbi kettő az ellenség kategóriája. Az első két kategória azok a pozitív kategória, a jó kategóriába tartozó emberek. És ezek között nincs, nem a nemzetiségi eszme, a nemzetiségi származási különbségek jelentenek majd választóvonalat hivatalosan, hanem az osztály különbségek jelentenek majd választóvonalat. Ebben az időszakban azok az emberek, akik nem így képzelték el az életet, akik magukat az európai civilizációban megszokott, bevett személyiségnek tartották, és mást, mindenki más is annak tartottak, nem pedig tömegembert és darabot láttak a másikban, azok nem találták a helyüket a kialakult viszonyok között.
Én 1989-ben végeztem az egyetemet, és 88-ban volt egy tudományos szocialista nevű órám. Ez még talán ismerős önöknek. Tehát a legkomolyabb óráink egyike a diabetikus materializmus után. És azt mondja a tanár, hát 88-ban pluralizmus van, hogy bármit szabad kérdezni. Egy kitűnő olyfolyam társam, aki egy ideig a Ludwig Múzeum igazgatója volt, ő kérdezze valamit erről a lenini útról. Ja, hát nagyszerű. Hát, hogy ezt mindig elvétettük, senki se tudta, hogy hova létezik ez egyáltalán. Tessék mondani, a fickó felugrott, becsukta az ablakokat, és irgalmatlanul legrombított minket, hogy lehet ilyet kérdezni. Miközben előtte azt mondta, hogy pluralizmus van, nem akarom elmondani a nevét, mert utána az Antal kormány népnemzeti szárnyában komoly karriert futott be. Szóval, hogy azt gondolom, hogy valami alaphazugságoknak vagyunk a genezisénél, a forrásvidékénél, akkor, amikor Leninről beszélünk.
Hadd mondjak itt egy nagyon fontos definíciót, a politika tudományban Friedrich Arthur von Hayek alkotta meg azt a háromszöget, nem ez volt a legfontosabb, de megírta, kifejtette az elméletét, és utána ezt egy plasztikusan egy háromszögben ábrázolta, hogy hogyan alakulnak ki az individualista liberalizmus, a kollektivista szocializmus, és a jelző nélküli konzervativizmus, mint alapértékpontok, amelyek köré szerveződnek különböző politikai ideológiák, mozgalmak, stb. A három fontos irányzatnak egészen különböző elképzelései vannak az emberről. Az individualista liberalizmus az embert egyénnek tartja. Egyén, akinek a döntései mindenkinek a döntésével szemben elsőbséget élveznek. Az egyén azért élvez elsőbséget, mert ő dönti el, hogy számára mi a jó, nem másokhoz kell igazodnia, és ez a sok egyén, aki mind megéríti, mind egyéniségek vagytok, ugye, ahogy klasszikust idézem, ezek az egyének, ezek mind akkor lesznek boldogok, hogyha mindenfajta különböző megkötések nélkül, konvenciók nélkül valósíthatják meg önmagukat. A kollektivista gondolkodásban az ember nem egyén, hanem egyed, akinek a döntései nem magasabb, nem lehetnek magasabb rendűek, mint a csoportérdek. A közösségnek, a kollektivista közösségnek, az osztálynak, a szocialista társadalomnak az érdekei megelőzik az egyéni érdekeket. És ebben az esetben az ember számára a legnagyobb boldogságot azt kell jelentse, hogy a közösség számára milyen célokat sikerült elérni, vagy milyen döntéseket sikerült hozni. Ezt mind tudjuk, nem igaz, tehát az emberek általában nem válnak szocialista embertípussá, de hát ebben az esetben tehát az egyéni döntéseknek az abszolutizálása a liberalizmus individualizmusával szemben ez kizárt. És akkor van a harmadik, ahol a számomra a legszimpatikusabb megközelítés az ember nem egyed, nem egyén, hanem személy. És a személy ez nagyon sokféle összetételű. Mert mi most itt például itt ülünk, és előadók vagyunk. De egyébként mind a ketten férjek vagyunk, és apukák. És valakinek a gyerekei. És valakinek a munkatársai, és valakinek a szomszédja, és valakinek az gyerekkori jó barátja, vagy ősidők óta ellenség, és így tovább. Ezek a viszonyok határoznak meg minket, és tesznek minket megismételhetetlen egyéniségé, olyan valakivé, olyan egyeddé, aki nem egyik és nem másik, hanem valójában egy személy. Akinek a meghatározhatósága annak a függvénye, hogy kinek az apja, kinek a gyermeke, kinek a sógora, kinek a főnöke, vagy kinek a beosztotja. És egy csomó minden ilyen. Tehát ezért az, hogy az ember mint személy jelenjen meg a történelemben, az valójában a 20. századi nagy ideológiáknak az egyik legfontosabb problémája. Nem cél, hogy személyként jelenjen meg valaki, hogy autonóm valakiként, aki egy közösségnek a szerves részese, hanem legyen csak darab, vagy legyen atomizált közösségek nélküli világban egy egyed, vagy egyén, és akkor innentől kezdve ezeket úgy lehet, könnyen lehet manipulálni. A személyeket, a személyiségeket, azokat nem lehet manipulálni. Azok akkor is önmaguk maradnak, hogyha akármilyen kedvezőtlen környezetbe kerülnek.
Teszetek hallani az Erich Frommról, ugye? Aki egy németországi zsidó. Hát annak a kedvet alapvető könyve a Menekülés a szabadság elől, ami viszont azt mondja, hogy ez a konzervatív személy, ez egy nagyon ritka példány. Az emberek nagy része az egy dologtól fél igazából, a döntési szituációtól, és bármit képes megadni azért, hogy ezt ne kelljen neki megtennie. Az összes diktatúrának ez a nagy esélye, hogy sokkal kényelmesebb, hogyha megmondják nekem, hogy mit gondolok, mint hogyha ezt nekem kell igazából ki. A nagy kérdés az, most nem akarok tényleg elitista lenni, mert az nagyon furcsa volna, tehát, hogy vajon az emberek hány százaléka képes egy adott szituációban személyként viselkedni, ez sok mindentől függ, nem csak attól, hogy milyen a beállítottsága, talán attól is, hogy milyen kor van. Tehát, hogy vannak korok, amelyek nem kedveznek ennek, vagy legalábbis amikben ez egyszerűen lehetetlen.
Ezt nem tudom. Igazából én azt gondolom, hogy vannak történelmi példává váló személyiségek adott helyzetben. Ilyen mondjuk például Petőfi Sándor, akinek van egy kialakult nimbusza, van egy kialakult képe, a hagyományos képe a társadalomban, amely bizonyos időszakokban, 1956-ban, vagy még akár 1948-ban is olyan hatást tud gyakorolni emberek, olyan lelkesítő, stimuláló hatást tud gyakorolni rájuk, hogy hát az emberek szerettek volna a Petőfi által fölállított mértéknek, vagy mércének megfelelni. És ez egy pozitív hatást eredményezett. Hogy egyébként Petőfi ugyanolyan esendő ember volt, mint bárki más, ezt azért már tudjuk, és ezzel nem akarom feketére festeni őt, hanem valami módon emberivé kell, hogy váljon, és úgy kell lássuk, amilyen ő volt. De valójában nagyon sok ember számára irányadó és fontos szempont az, hogy legyenek olyan személyiség, akikhez ő igazodni tud, akár magatartás minták formájában, akár elfogadva azt, hogy ő majd eldönti helyettünk, hogy mi jó nekünk és mi nem jó.
Szerintem egy ilyen szeméről szól a regény, azt gondolom.
Egy filmplakátot is becsempésztem a jobb felső részbe, Omar Sharif ottan. El van.
Van benne valami báj, amikor Omar Sharif, az észak-afrikai arab, akiből francia állampolgár lesz, aki egyébként zseniálisan játsza öregen a Monsieur Ibrahimot a Korán virágaival együtt. Ezt mindenkinek ajánlom figyelmet, tényleg gyönyörű szép film. Maga a regény nem annyira lenyűgöző, szerintem, mert azt is, aki olvassa, hát ajánljuk azt is természetesen, de szerintem a film az még sokkal jobban sikerül. De ebben a kivételes eset, amikor jobb, mint a regény. Mikor a Omar Sharif játssza el egyébként az orosz értelmiségét, aki keresi a helyét az átalakuló világban, és találkozik mindenfajta szélsőséggel, amely abban az időben előfordulhatott ott.
Igen, ugye ez egy tiltott film volt Magyarországon sokáig, ugye, és valamikor a 80-as évek közepetáján lehetett megnézni. Én nekem, nem tudom, teszettek látni annak idején ezt a... Nekem annak idején valamiért nagy csalódás volt, de aztán rájöttem, hogy nem a film rossz, hanem a tiltott gyümölcs effektus áldozatává váltam, tehát addig mondták, hogy hát azt nem lehet, hát nem. És az ember azt hitt, hogy ez valami földön túli film. A Ben Hurral voltam ugyanígy, hogy hát az van, hogy... És igazából, mint film egyik sem nyűgözött igazából. Szerintem a könyv ebben az esetben is valószínűleg sokkal jobb, mint maga a film.
Azért is van ennek egy sajátos többletértéke, mert hát részben de Magyarországon ez nem volt olvasható. Ugye, érted jóból, mert ezt úgy értékelték, mint szovjet ellenes regényt. Na most mindaz, ami szovjet ellenes, tehát a rendszert bíráló, az akár a korabeli orosz vagy szovjet kontextusban, akár a korabeli magyar kontextusban mindenféleképpen kívánatos volt. Végre valaki kimeri mondani az igazságot. Arról, hogy ez a szovjet rendszer valójában embertelen. Hasonló a helyzet, tudom, hogy ez itt most egy másik szerző, és talán nem véletlenül ugrom át egy picit erre. Nem azért jutott eszembe, mert most hirtelen ennek kell eszembe jutnia, hanem tudatosan is törekedni lehet rá, hogy Szolzsenyicint, aki hasonló módon, Pasternakhoz hasonló módon olyan kérdésekkel fog, rendkívül kifejlett, kifinomult művészi eszközök, hogy bemutassa, hogy mennyire nem volt emberi az a világ, amelyben egyébként a május 1-i felvonulásokon kiírták, hogy nálunk legfőbb érték az ember. Hogy ebben a világban az embert minden további nélkül Szibériába száműzhették, kivégezhették, megvádolhatták, és nem tudott ellene semmilyen módon védekezni.
Ugyanakkor nagyon érdekes, az irodalmárok azok biztos megvetnek engem, de én azt gondolom, hogy egy regénynél nagyon fontos, hogy mikor születik meg, hogyan. Ez a Pasternak 1890-ben született, és amikor a regényt megírják, 1948-tól 55-ig írja a regényt, majd ezt kicsempészik Nyugat-Európába, és 57-ben megjelenik a regény, először Olaszországban. És ekkor ő Nobel-díjat kap a regényért, de hát a munkásság, gyakorlatilag emiatt a regénye miatt, és ekkor már csak 2 évre van a halálától. Ekkor elkezdik vegzálni, de látszik, hogy Sztálin már nem él, mert akkor sokkal rövidebb úton vegzálták volna, és felajánlják neki, hogy emigrálhat, vagy mondjon le a díjról. És szerintem nem sokszor történt meg az irodalomtörténetben, hogy a Pasternak lemondott a Nobel-díjról, hogy otthon maradhasson, majd kb. 1 év múlva elhalálozott. Lehet, hogy igaza volt, mert talán Olaszországban is meghalt volna, a fene se tudja. De mindesetben nagyon érdekes, ez is egy tipikus kelet-európai írósors. Már nem olyan durva, mint a Bulgakové, akiről azt se tudjuk, hogy hol halt meg, mert egyszer csak elvitte a fekete pobjeda, jött érte, és nem tudjuk, mi történt vele. A Pasternakról már lehetett tudni. Ez már a Hruscsov, aki hát ugye nem volt egy szellemi sasmadár, azt aki látta, ugye, de a rendszere már összehasonlítottatul más volt, mint akár pár évvel korábban is.
Egy saját, hadd mondjam azt, hogy a recepció is, nak is van egy sajátos története. Tehát ugye, vagy egy kontextusa. Hogyan olvassák ezt? Hogyan, nem az, hogy lapozzák előről hátulról, vagy hátulról előről lapozzák ezeket a könyveket, nem ez a lényeg, nem ez a fontos benne, hanem az, hogy milyen érzéseket vált ki az emberből, hogyan ítélik meg azt, aki ezt olvassa, és aki ezt olvassa, ezek után ezt mennyire vállalja. Ez tehát tipikus, tehát a szirupos lányregényeket az ember nem olvassa nagy nyilvánosság előtt, mert hát ciki. Ha engem a tanítványaim meglátnak a vonaton, miközben én a Harlekin sorozat kiadványait olvasgatom.
Az hírértékű.
De még akár itt a Négyen egy gatyában című regényt is, ami nem is olyan rossz, mert hát...
Szóval olvastad?
Igen. Tehát ezt az ember nagy nyilvánosság előtt nem fogja elkövetni, mert fél a következmények, fél, hát nem fél, tehát ugye kerülni a következményeit. Amikor általános iskolás voltam, nyolcadikos korunkban, arra emlékszem, hogy egy nagyon vonalas, kemény vonalas pártitkár feleség volt a történelmi tanárnőnk, és eljutottunk a 1950-es évek közepéig, amikor a 20. pártkongresszusról volt szó, és akkor elmondta, a Gréti nénének hívták, Isten nyugosztalja, hogy hát a Szovjetunióban akkor nyilvánosságra hoztak mindenféle olyan dolgokat, hogy hát a sztálini rendszerben milyen túlkapások voltak, és ezeket mindenféle szovjet ellenes irodalmat generáltak. Például van egy, megjelent egy Szolzsenyicin nevű szerzőnek a Iván Gyenyiszovics Egy napja című könyve. Nem tudom, hogy olvasta-e, vagy ismeri-e valaki ezt. Ott ültem a hátsó padban egy svájci matematikus ükunokájával, akinek az apját kitelepítették a Hortobágyra a Rózsaadombról, és így összenéztünk, meg van otthon. Uh-huh. Olvastad? Na-na, kussolunk. Jó, hogy. És ott álmélkodtunk, milyen, hogy írják a nevét, milyen Iván, micsoda. Nem voltunk hajlandók feladni azt, kiadni magunkat, mert tudtuk, hogy ez milyen következményekkel járhatna. Ez besúgók és provokátorok, ahogy ezt a klasszikus.
De ez ugyanaz, mint amit a Schweikről mondasz, tehát, hogy máshogy olvassuk mi, meg máshogy ők, itt meg kicsit arról az, hogy máshogy olvassuk most, meg máshogy olvassuk régen. Csak itt az a nagy különbség, hogy ez vérre ment.
Tehát ma másként olvassuk ezeket, mint ahogy olvastuk annak idején, amikor tévedésből Magyarországon Acél elvtárs aludt és kiadták ezt a magyar fordítást. De másként olvassa nyilván ez előttünk, vagy hát előttünk ülő generáció, akik számára nem azt a megtapasztalt létező szocializmusnak a szörnyűségét, vagy borzasztóságait kell finoman kiolvasni abból a regényből, hanem amiben egyébként arról, most nem akarok arról beszélni, de hát azt a csillogó ifjú szemeknek mondom, hogy a Szovjetunióban tagadták, hogy léteztek volna kényszermunkatáborok. És ez a könyv arról szól, hogy Iván Gyenyiszovics, mint elítélt, egy kényszermunkatáborban dolgozik. Na most, ha van ilyen, akkor most ez vagy science fiction, mert ugye lehetne annak nevezni, de hát ezt a Szovjetunióban tiltották. A tudományos fantasztikumot egyébként tényleg üldözték, és ezért lett aztán ebből azt egy alternatív irodalom, tehát a Strugacki testvéreknek azért lesz olyan nagy sikere, mert olyan dolgokat lehet akkor egy alternatív világban megfogalmazni, mert tehát akár társadalom kritika is lehet. No, de visszatérve Pasternakra és a Zsivágó doktorra, azért ez egy tényleg egy korszakos jelentőségű mű, mert kiderül, hogy egyrészt azok a hagyományok, amelyek mondjuk Tolsztojtól kezdődően Ulickájáig jellemzik az orosz irodalmat, azért azok még mindig léteznek. Attól függetlenül, hogy milyen borzasztó törés következett be az orosz politikai életben, illetve a kultúrában.
Vagy épp azért léteznek ilyen teher alatt nő apám alapon. Engem az apám utoljára olyan 12 éves koromban pofozott meg a Váci utcában. Ez 75-76 körül volt, mert telitorokból elkezdtem énekelni a Szabad Európa szignálját, amit én otthon hallottam, és aztán mondta, hogy puf, nem is szólt semmit, csak lenyomott egyet, és utána magyarázta el, hogy ez hiba volt. Aztán utána már nem énekeltem ezt. Tehát itt valami eltört bennem, tehát az opera irodalom itt elvesztett engem.
Még a szovjet rendszerrel kapcsolatosan azért hadd mondjak el egy-két dolgot, ami úgy gondolom, hogy hozzátartozik ehhez. A Zsivágó doktornak a személyisége egy rendkívül izgalmas, sokrétűen tehetséges embernek a képe, aki nem tud szembeszállni a világban bekövetkező változásokkal, de hát ez másoknak sem sikerült. Nem tudja ő megfordítani a világ elfajulását. Viszont valamilyen módon szemlélőjévé válik. Tehát megpróbálja ezt verseiben megírni, ugye Pasternak saját verseiből lesznek a Zsivágó doktornak a versei, és hát ezekben fogalmaz meg egy életérzést, fogalmazza meg azt, hogy az ember a világban a hatalom szempontjából elvesztette a jelentőségét, de ettől mi még létező személyiségek vagyunk, akik viszont ki tudjuk vetni magunkból a világot, és valamilyen módon ez is kiolvasható a regényből, hogy az ember akkor vonuljon vissza maga belső egyensúlyába és magányába, ha nincs más módja a túlélésre.
A belső emigráció.
A belső emigráció, igen. Sokszor, ez egy megint csak egy szubjektív elem, nem fogom reklámozni, hogy melyik az ott már megszűnt, gazdasági főiskolán fölkértek arra, hogy tartsak előadást a magyar gazdaságtörténetről. Elvállaltam, mert fiatal voltam, és kellett a pénz. És hát azzal próbáltam vigasztani magamat, hogy egy missziós tevékenységet végzek. Tehát a 2,1-es átlag évfolyam számára elmagyarázni azt, akik gazdaság is hallgatók voltak, tehát őket a történelem olyan mértékben nem érdekelt, hogy ezt elnézést, hogy ilyen anekdotikussá válok, de hát tehát már azt próbáltam megkérdezni tőlük a tesztben a fél év végén, hogy hát jellemző ilyen-olyan gazdasági kérdések mellé föltettem azt a kérdést, hogy hát ki volt második József? És a válasz Mária Terézia anyja. Tehát a súgást se tudják érteni, akkor már nagyon hülyék, de hát ezek egy évvel ezelőtt érettségiztek elméletek történelmből, tehát nem biztos, hogy... Tehát a Rákosi Mátyás keresztnevének a meghatározása tehát óriási kihívást jelentett az évfolyam számára. Van, akinek biztos volt valami gyerekkori olvasmányélménye, és Rákosi Viktort beidézte, de most innentől kezdve az egész évfolyamnak a Viktor ugorjon be a Rákosiról, azért mondjuk egy kicsit hát ijesztő volt számomra. De nem ez a lényeges, hanem az, hogy valójában a fél év végére jutottam el odáig, hogy akkor a Magyarországon is létrejött és kialakult kommunizmusnak a szerepéről kellett beszélnem, és az egyik olyan visszatérő elem az volt a fél évenként ismétlődő kurzusban, hogy elmondtam, hogy a katolikus egyház permanensen elutasítja a kommunizmust és ördöginek nevezi, de hát, hogy tudjuk, hogy mit értünk mi az, hogy ez a rendszer ördögi volt. És akkor én azt az illusztrációt tudtam elmondani, hogy Magyarországon 1950-ben feloszlatják a szerzetes rendeket, bebörtönzik a főpásztorokat, és állami kezésbe veszik az iskolákat, az egyházi iskolákat. De ha ez nem volna elég, akkor 1950-ben valamennyi magyar egészségügyi intézményből kitiltják a papokat, lelkészeket, rabbikat. És 4 millió ember hal meg majd úgy, hogy nem részesülhetett abban a megerősítő kegyelemben, vagy valamifajta megerősítésben, amire az életében a leginkább szükség lett volna akkor és ott. Hogyha ennek semmifajta racionális indoka nincsen. Ezt nem lehet azt mondani rá, hogy mert ettől a népgazdaság fejlődött. Nem lehet azt mondani rá, hogy a kommunizmus ezáltal erősebbé vált. Mert ezek az emberek már nem osztanak, nem szoroznak. Oscar Wilde, akiről tudjuk, hogy az élete során hát vállalhatatlan dolgokat produkált, ezért le is csukták, és hát ő lelkesen hirdette azt, hogy hát nincs szebb, mint amikor két férfi meglátja egymásban a szépet. Na ez az ember a halálos ágyán meggyónik, megáldozik, és katolikus hívőként fog a más világra átszenderülni. Nyilvánvalóan ez az ő magán problémája, vagy a magán dolga, de ezt nem teszi lehetővé az elmúlt 40 évben 4 millió ember számára a rendszer. Ezért gondolom azt, hogy ez egy ördögi rendszer volt, és ez nálunk, ez csak nálunk 40 év. Oroszországban ez még rosszabb.
Minden változik, tehát én például nem tudok orosz csapatnak drukkolni soha. A fiam már igen, mert ő 86-os, és azt gondolom, hogy itt megint valószínűleg ezek a, például a Zsivágó szerintem el fog süllyedni, mint regény, mert egyszerűen ki fog mögüle menni az a fajta tapasztalat, ami annyira meg nem jó, mint a Mester és Margarita. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez az a típusú regény lesz, ami kihal azzal a generációval együtt, akinek még van valamiféle tapasztalata a kommunizmusból. Utolsóra rámegyünk, negyed óránk van. Utolsó meglepetés. Kezdjük életrajzzal?
Mond.
1923-tól 99-ig élt,
és egy brooklyni zsidó családból származott, amelyiknek azonban kelet-európai volt a gyökere. Bizonyára tudják, hogy az izraeli kormány első 6 miniszterelnöke az mind kelet-európai zsidó volt. Méghozzá Lengyelország, Belorusszia ebből a vidékből. A Rabin volt az első, aki ott született Palesztinában. Tehát ez egy, csak ők nem Palesztinában mentek, hanem Brooklynba. Egy eléggé szegény családból nőtt ki, de jó helyeken tanult, a Dél-Karolinai Egyetemtől egészen Oxfordig ívelt a pályája. És ugye két híres könyve van, az egyik a God News, tehát nem a Good, hanem a God, az Isten tudja, ami egy blaszfémikus Dávid regény, nem tudom idézni az első soráit, mert ezekben a helyeken ezt nem tettem. Meg ez a másik, ez a 22-es csapdája. Az egyikben a saját zsidó múltját teszi pellengérre, a másikban pedig az amerikai múltját, ugye a bombázók bevetésével. És én azt gondolom, hogy itt egy nagyon-nagyon mély valami van. Én nem ismerek olyan népet a történelemben, amelyik a saját történetét olyan önkritikusan írta volna meg, mint a zsidóság. Önök joggal kérdezik, hogy hol írta meg ezt a zsidóság ennyire önkritikusan? Hát a Deuteronomiumban, Mózes 5. könyvében, meg utána végig, a királyok könyvéig mindenütt. Tehát én nem ismerek olyan ókori népet, szűkítsük inkább a kört, mert újkori népek kicsúsznak az én szemem elő, mert érdektelnek tartom őket. De például én olyat nem nagyon ismerek, hogy úgy kezdődik egy néptörténet, hogy bűnösök voltunk, és ezért megérdemeltük, amit Isten ránk mért. És aztán ezzel van tele a Biblia, tehát én azt gondolom, hogy ez a fajta dolog, ez messze nem egyszerű polgárpukkasztás. Tehát Dávidot mindenki szereti, akkor írunk róla valami csúnyát. Vagy a bombázó fiúkat mindenki hősnek tartja, akkor szedjük le róluk azt a leplet, amit rájuk aggatott az a fajta nimbus, ami nem létezett sohasem. Hanem én hajlamos vagyok azt hinni, hogyha ő tényleg egy olyan autentikus zsidó közösségből származott, akkor talán az anyateje szívta magába ezt a fajta furcsa, talán néha zavaró önkritikát. De én azt gondolom, hogy aki olvassa bármelyik regény közül, bármelyiket a kettő közül, én csak ezt a kettőt, sok mindent ír, de én csak ezt a kettőt olvastam, mindent elolvasok, ami Dávidról megjelenik, mert ez szakmai ártalom nálam. Alapvetően azt gondolom, hogy egy picit érdemes a polgárpukkasztás mögé nézni, ha arra gondolok, hogy ez egy nagyon ősi, nem félek kimondani, világegyetemben zsidókkal fogok, csak halott zsidókkal. Szóval ez egy valamiféle zsidó attitűd, ami egy nagyon ősi dolog, tehát hogy úgy nézünk szembe magunkkal, hogy bizony irgalmatlanokat hibáztunk. Persze kicsit sziránó az effektus, tehát én szíthatom a saját nagy orromat, de más ne. De ugyanakkor ez a fajta önmarcangoló szembenézés, ezt én a Biblia óta adatolni tudom, és engem nem fog senki meggyőzni arról, hogy nem a Biblia a zsidóság legnagyobb szellemi teljesítménye. Szerintem a teremben nagyjából ezzel mindannyian így vagyunk. És ezt vélem, de lehet, hogy tévedek. Én valami talán kicsit komolyabbnak gondolom ezt a Hellert, mint amennyire ő ezt valaha is komolyan gondolhatta. De persze lehet, hogy rosszul látom.
A második világháború az szintén egy óriási tragédia, és egy óriási megrázkodás az európai civilizáció számára. Van egy olyan kísértés az európai civilizációban, hogy a világot leegyszerűsítsük a jó és a rossz küzdelmére. A kínai civilizációban nem így van. Ott nincs egy ilyen elvonatkoztatott abszolút jó, és egy elvonatkoztatott abszolút gonosz a teremtő Isten és a sátán a fellázadt angyal. Ilyen nincsen. Ennek megfelelően sokkal árnyaltabban látják akár a világot, akár a múltat. Mi hajlamosak vagyunk arra, mint európaiak, hogy a világot úgy lássuk, mint valami fajta jónak és a rossznak a folyamatos küzdelmét. Ez még akár Marx Károlyra is igaz, aki világhírű paródiájában a kommunista kiáltványban megfogalmazta, hogy az emberiség története, osztályhatók története, majd aztán korrigálták, hogy de valójában csak az európai népek története, gondolom, mert nyilván a kasztrendszeres Indiában, ahol nem volt egymás ellen való küzdelem, ott ez nem igaz. Tehát már sérült az általános elv, de nem baj, most maradjunk annál, hogy tehát ott is az van, hogy a jó, a pozitív hősök a gonoszokkal szemben küzdenek. Ez napjainkig tartó narratíva az európai történelemben, mert a 20. században nem tudunk, bárhogy is igyekszünk, nem tudunk a második világháborúra objektíve tekinteni. Kedvenc történészem, Joel Lukács, akit már az első alkalommal lehivatkoztam, ő írt egy fantasztikus könyvet, világhírű lett vele, a Történelmi Hitler című könyvet, és megpróbálta objektíven bemutatni azt az embert, hogy honnan indult, mi történt vele, hol romlott el, milyen döntései voltak, és ezeket most függetlenítsük attól, hogy ezt most mi tapad hozzá, hogy milyen előítéletekkel telvek közétünk mi a Hitler figurához. De nem vagyunk erre általában fölkészültek, nem így tekintünk ezekre a dolgokra, hanem a második világháború szörnyű volt, a második világháborúban, ami Németországban történt, az eleve elutasítandó, és akik velük szemben álltak, azok mégis pozitív hősök voltak. Ennek a narratívának a mi szempontunkból csak megerősítése volt a szovjet megszállás időszaka, amikor a szovjet hősök mindig, ahogy a hobó énekli, mindig harmonikáztak, és mindig vidámak voltak, és mindig ők voltak a jó fiúk.
Kivéve azt a 20 fiút, aki meghalt.
Ez a többi, aki meghalt, az nem tudta elmondani, hogy ezek nem voltak feltétlenül így. De mindesetre, tehát egy olyan fajta maniheisztikus kép alakul ki a jókról, hogy azok makulátlanul jók, azok tökéletesek. Vannak különböző ilyen furcsaságok aztán a későbbiekben, a hollywoodi filmirodalomban, a Drágán add az életed sorozatnak a visszatérő motivumai azok a németek, akik egyébként, tehát értik ugye, hogy a 80-as években miért kellene a gonosznak feltétlenül németnek lenni, de olyan, az egy jó, az egy bevált dolog, hát aki németül beszél, az nyilván valami gonosz, csak valami gonosz lehet.
Most már arabul beszélnek a gonoszok.
Ez a paradigmaváltás már bekövetkezik most már a gonoszok, de hát azért, ha emlékeznek még a Polip című filmsorozatra, egy olasz filmsorozatra, ott is kiderül, hogy a végén az egésznek a leggonoszabb generálója az egy náci bűnös volt, akinek a kezére be volt tetoválva még a saját nyilvántartási száma, mint hűséges SS tisztnek. És így tovább. Ez egyik motivum, a másik motivum pedig az, hogy hát azokat a deheroizáló műveket, amelyek megpróbálják egy picit másképp bemutatni azt, hogy mi volt, a szovjet szférában egyáltalán nem lehetett bemutatni. Szerencsénkre azért Hollywood nem annyira egységes, mint a Soyuz film. Vannak érdekes alkotások. Én az érdekes kategóriába sorolnám a Bechtelen Brigantikat. Tehát nem azt mondom, hogy ez a legnagyobb, de a Kelly hőseit azt mindenképpen a filmművészet egyik kimagasló alkotásnak tartom. Az mi azért bemutatja azt hasonlóan ahhoz, mint amiről egyébként a 22-es Csapdája című regény is szól, hogy azok az emberek, akik egyébként jelentkeznek a háborúban a részvételre, az Egyesült Államokban, a hadseregbe, azok nem feltétlen angyalok. Kelly hőseiről annyit érdemes tudni, hogy azért vesznek részt a háborúban, mert egy aranyszállítmányról tudnak, és ezt el akarják rabolni. És közben mindenki azt gondolja, hogy ezek milyen fantasztikusan kitartanak ott a fronton túl, elszigeteltségben a nácikkal szemben, miközben csak egyszerűen szeretnék túlélni az egészet, hogy az aranyat, amit elrabolnak, majd annak az eredményét, vagy a gyümölcsét élvezhessék. Hasonlóan itt is a motiváció az nem elsősorban az, hogy szabadítsuk fel Európát, vagy vessünk véget a náci uralomnak, vagy hogy most már elég volt a zsidók üldözéséből, vagy valami ilyesmi, hanem egész egyszerűen azok az emberek saját kis apró bizniszeikből próbálnak meg majd megélni. Hadd tegyek hozzá valamit, ami egy történelmi tény. Ez megint az objektivitásnak a kérdését veti föl, hogy tudunk-e ilyen objektívek lenni, vagy sem. Azt a néhai Nemeskürti István fogalmazta meg több alkalommal, hogy de hát azt ugye, olaszul nagyon jól tudott, tehát azt nem lehet vitatni azt a tényt, hogy a fasizmus hatalomra jutásával egyedülleg az összes párhuzamos hatalmi struktúrát megszüntették Olaszországban. Így például a maffiát úgy kiirtották, mint annak a rendje. Az más kérdés, hogy az a módszer, ahogy azt az ellenfelet vagy vetétársat a fasiszta hatalom likvidálta, hát nem túlzottan demokratikus. Ez így igaz. De tény, hogy a szicíliai maffia, az, ahogy volt, elköltözött a tengeren túlra, mert nem tudott volna otthon megélni. Ezért is alakul ki ez a sajátos a Papa Americano stílus, az a olaszosan beszélünk
angolul. Don Corleone,
aki hát kicsit töri az angolt, mert ezek első generációs menekültek, és azért kerülnek oda, mert ott folytatják tovább a saját üzelmeiket. Amikor elérkezik az időszak 1943, hogy Olaszországot úgy döntenek, hogy felszabadítják, és embereket toboroznak hozzá, számos olasz megy, jelentkezik a hadseregbe. És tagadhatatlan tény, hogy ezek az emberek azért jönnek vissza, nem azért, mert ami csodálatos Olaszország anyácskánk, vagy mit tudom én, a civilizáció bölcsője Olaszország nem szenvedhet tovább a fasizmus igája alatt egy frászt. Ezek az emberek vissza akarnak menni, és vissza akarják építeni a bizniszüket. És 1943-tól folyamatosan napjainkig a maffia visszaépítette a saját addigi hadállásait, és egy alternatív hatalmat alakított ki Oroszországban.
Viszont ez a Yasser ilyen, ennek a, ismerik a pilótát, ugye, aki, vagyis hogy ez kicsit nekem Schweik. Tehát, hogy ő is mindent megpróbál, hogy a dologból valahogy kijöjjön, de talán egy dolog különbözteti meg a Schweiktől, az pedig a végletes fatalizmusa. Tehát már az elején tudja, hogy úgyse sikerült, de azért megpróbálja. De kicsit, ez is egyfajta Schweikista regény szerintem, hogy ő próbálkozik. Ugye csak 25 bevetésre szerződtek, de aztán a parancsnokai mindig sófolják ezt fölfelé. Ő pedig megpróbál valahogy túlélni ebben a helyzetben. Ugyanazt akarja, mint a Schweik tulajdonképpen.
Yasserian egyébként egy furcsa név, nem véletlen a választás, egy asszír. Ugye, ő asszírok egyébként vannak.
Élnek Amerikában, igen, ilyen keresztény, nagy részű keresztény arámi liturgiát beszélnek, és úgy is hívják. Van egy ilyen nyelv, hogy új asszír nyelv. Én tanultam a régi asszírt, onnan már nem is olyan nehéz az új, tehát léteznek ilyen nagyon érdekes történet. Majdnem zsidó, ugye?
Igen.
Majdnem, nagyon majdnem, de ókori, és ez szerintem se véletlen, hogy pont ide, innen jön az ő neve.
Tehát vannak ilyen furcsa kisebbségek, akik Farokh Bulsara, akit nem tudom, ki ismer ezen a néven, de a Queennek az énekese volt, már fölvett egy másik nevet, ugye ő párszi volt, zoroasztriánus volt, de hát ugye ilyen néven nem ismerjük, Freddie Mercury néven azonban igen. Yasserian is egy ilyen spéci figura, de egy fiktív személy, természetesen egy kitalált személyiség, és talán éppen azért asszír, hogy nehogy véletlenül valaki másra gondoljon, arra speciális közel-keleti bevándorlóra, aki Amerikában megtalálja az életét, a számításait, majd utána úgy érzi, hogy hát, megélhetési jogokból neki részt kell venni a háborúban, és végül is hát... Az annyira azért nem szeretne hőssé válni. Ebből a szempontból tényleg Schweiki figura. A 22-es csapdája pedig az egy metafora igazából a mai magyar kultúrában, mert a 22-es az valójában egy jogszabály. Tehát én először azt gondolom, hogy a 22-es az a tanknak a száma, és ez beleesik egy csapda, és nem tudnak kinni belőle, amíg el nem olvastam a könyvet. De valójában egy olyan helyzet, amelynek egy belső szabályzási ellentmondása, amelynek a feltétele nem teljesül. Az olyasmi, mint amikor hirdetést adnak föl. Nekem voltak diákjaim, akik ezzel jöttek vissza, hogy ők tényleg így. Tehát ők hozták és mutatták, hogy itt van a hirdetés. Hogy 5 év szakmai tapasztalattal rendelkező friss diplomást keresünk. Hogy? Tehát akinek munkatapasztalata van, annak azért nem biztos, hogy van ám olyan szakmai tapasztalata. Most gondoljanak bele, hogy ez a hirdetés például az orvos szakmában hogy néz neki. Ugye? Tehát ez olyan feloldhatatlan, hogy olyat keresünk, aki már teljesíti ezt a feltételet, de egy másikat is, de a kettő kizárja egymást. És ebben a helyzetben hogyan lehet valakinek egy egyéni megoldást kitalálnia? Sehogy. Áldozata válik a rendszer.
Ha a pilóta kéri a felmentését, hogy őrült, akkor már nem őrült, tehát nem mentik föl. Pontosan erre. Ez jó végszó. Köszönjük szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen.